Natura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Minden tanár és diák biztonságban van, ezt jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a rendőrséggel közösen tartott sajtótájékoztatón. Az államtitkár elmondta, a hatóságok minden fenyegetést komolyan vesznek, az érintett iskolákat pedig kivétel nélkül átvizsgálják, de egyelőre sehol sem találtak olyan intézményt, ahol fennállna a bomba merénylet veszélye. A tankerületek kétharmada érintett a fenyegetésben, az államtitkár tájékoztatása szerint 11 óra 30 percig összesen 268 oktatási intézmény kapott fenyegető e-mailt, ebből 245 budapesti, valamint 23 vidéki iskola. Már elérhető a munkáshitel, dübörög a Demján Sándor program, és ez még csak a kezdet, így fogalmazott Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebookra feltöltött videójában. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv részeként 3 éves bérmegállapodás jött létre, amely garantálja, hogy a családok kasztájában több pénz maradjon, fogalmazott Vitályos Eszter hozzátéve, az idei évben összesen 1700 milliárd forint kamatot fizetnek a magyaroknak az állampapír befektetéseik után, amelyből az első negyed évben 954 milliárd forint már meg is érkezik. Január 20-án elkezdődtek a kamatfizetések, és egész évben minden hónap végén érkeznek majd a számlákra, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter kiemelte, ez a pénz nem külföldre, hanem a magyar családok pénztárcájába vándorol, a családok ezt az összeget fogyasztásra, utazásra, ingatlanra, otthonfelújításra is fordíthatják, de akár kedvező kamatozású lakossági állampapírba újra befektethetik, amely biztonságos és értékálló megtakarítást jelenthet számukra. Az energetikai otthonfelújítási programban idén januártól 300 ezerrel több család vehet részt, mivel most már a 2007 előtt épült ingatlanok felújítására is lehet pályázni. Ezt mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára az M1 csatornán. Steiner Attila közölte, az energetikai otthonfelújítási program nyílászáró cserére, épületszigetelésre és a fűtés korszerűsítésére ad lehetőséget. Fontos azonban, hogy a beruházások eredményeképpen 30%-os energiamegtakarítást kell elérni. Az államtitkár kedvezőnek nevezte a konstrukciót, hiszen abban 1 millió forint önrész mellé 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 3 millió forintos kamatmentes hitelt lehet igényelni. Steiner Attila emlékeztetett, a korábbi programban csak az 1990 előtt épült ingatlanok energetikai felújítására lehetett ezt a támogatást igénybe venni, ezen azonban módosítottak, így már a 2007 előtt épült ingatlanokra is lehet pályázni. Az államtitkár a változások között említette még, hogy míg tavaly lehetett, idén uniós előírás miatt már nem lehet a programban gázkazánokra pályázni. Az élelmiszer árak alakulása kiemelten fontos a családok számára, ezért a kormányzat a jövőben is határozottan fellép a megfizethető alapvető élelmiszerek érdekében, emelte ki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány 2023. július 1-je óta működteti az infláció letörésében alkalmazott egyik legsikeresebb eszközét, az online árfigyelő rendszert. Ennek köszönhetően 2025-ben is a fogyasztók rendelkezésére áll az eszköz, hogy kényelmesen, akár mobiltelefonról is össze tudják hasonlítani, hol a legkedvezőbb bevásárolni. Az árfigyelő hatékonyságát az infláció letörésében az is bizonyította, hogy az indulás utáni első 3 hónap során a kezdeti 62 termék kategóriából 56 termék kategóriában átlagosan 6,7%-kal csökkentek az átlagárak, fogalmaz a tárca közleménye hozzátéve, Az árfigyelő célja a jövőben is az, hogy a legnépszerűbb élelmiszerek napi eladási árának megjelenítésével transzparenssé tegye a fogyasztók számára a legnagyobb hazai üzletláncok árait, így fokozza a piaci versenyt és alacsonyan tartsa az élelmiszer árakat.
Az időjárásról.
Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, több helyen legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék, zömében eső, zápor. Az északkeleti harmadban kezdetben még havazás, ónos eső is előfordulhat, amit eső vált fel. Az északkeleti tájak kivételével a déli délkeleti északira északnyugatira forduló szél megélénkül megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 0 és plusz 6 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Vérteszt fel gyermekedet a viharos évekre. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál. Zsoltárok könyve 139. fejezet 14. vers. Gyermeked jól létéhez és helyes önértékeléséhez 4 dolog megértése szükséges. Első, hogyan érez iránta Isten? Örökké tart szeretete, mondja a zsoltáros. Zsoltárok könyve 136. fejezet 1. vers. Ennek biztos tudata alapvető fontosságú gyermeked lelki fejlődése és Istennel való kapcsolata szempontjából. Második. Te hogyan érzel iránta? Add tudtára, hogy még ha helyre is igazítod, soha nem utasítod el. Harmadik. Ő hogyan érez önmaga iránt? A felnövés legfájdalmasabb része az önértékelés porba tiprása, melyet szinte minden mai tizenéves megtapasztal. Sokuk már azelőtt ostobának és csűd tömegnek érzi magát, hogy elindulhatott volna egyáltalán az életben. Nyugtasd hát meg a gyermekedet, hogy még alakulóban van, de hatalmas potenciál rejlik benne. Anyám méhében te szűtted a testem, áldalak, amiért csodálatosan megalkottál. Zsoltárok könyve 139. fejezet 13-tól a 14. versig. Segíts neki az Istentől kapott ajándékai felfedezésében és kibontakoztatásában, legyen szó elektronikáról, művészetről, zenéről vagy nyúltartásról, akár kedvtelésből, akár megélhetés végett. Valójában nem az a kérdés, hogy mire tanítod meg a gyermekedet. Az a lényeg, hogy tanuljon valamit, amivel visszavághat, amikor az egész világ kérdőre vonja. Ki vagy te, és mit számítasz? Az a tinédzser, akinek nincs válasza ezekre a kérdésekre, védtelenül áll az élete egyik igen kiszolgáltatott szakaszában. Éppen ezért a bizonytalanságot kompenzáló készségek fejlesztése az egyik legértékesebb támogatás, amelyet egy szülő a gyermekének nyújthat. Negyedik. Hogyan éreznek iránta a társai? Ha értékelik őt, az jó, de ha nem, akkor is rendben lesz a gyermeked, ha az első 3 dolgot helyre tetted nála. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, kellemes szép délutánt kívánok itt az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorával, Béli Katalint hallják. Nézzük, hogy mivel várom Önöket. A Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékkal élő személyeket támogató szolgálatot is működtet, segítik a rászorulókat a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, az egészségügyi intézményekbe való eljutásban, vagy az ellátó intézményekbe történő utazáskor. Tasi Zsuzsanna fogyatékosügyi tanácsadót kérdezzük.
Mi abban segítjük a hozzánk forduló fogyatékos személyeket, hozzátartozóikat, és magukat a szakembereket is, hogy hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, ami most jelenleg a rendszerben benne van, és akkor gondolok itt mondjuk a szociális ellátás területén, hogy hol vannak bentlakásos intézmények, hol vannak fejlesztési lehetőségek, különböző fogyatékos személyek által igénybe vehető nappali ellátások, támogató szolgálatok.
Versenyekben és eredményekben gazdag évet zárt a Justitia Fujiyama Ese Miskolci Egyesülete. Kisvirág edző számol be az eltelt esztendőről.
A 24-es esztendő a Justitia életében talán az egyik legsikeresebb volt a magyar bajnokság tekintetében mindenképpen. Itt egyénibe és csapatba is sikerült magyar bajnoki aranyérmeket szerezni, és először volt olyan, hogy női és férfi csapatba is indítottunk versenyzőket. A férfi csapat az magyar bajnok lett, a női csapat is éremmel zárta a megmérettetést.
Számítok figyelmükre ezen a délutánon is.
Mikor az első forró délután magunkhoz öleljük a pillanatot, ülünk a parton, csak arra vágyunk, elfelejtsük a tegnapot. A túls az ég a felhőkkel játszik, a hullámzás adja most az ütemet. A tó és az ég éppen tétovázik, milyen röfesse a színeket. Régóta vártunk már, átjárjon az igazi nyár. Régóta vártunk már, nyári délután. Mikor egy fülle csillagos este magunkhoz öleljük a pillanatot, az égre nézve csak arra vágyunk, hogy a hajnal hozza a holnapot. A tós az ég a csillagokkal játszik, a hullámzás adja most az ütemet. A tó és az ég éppen tétovázik, milyen röfesse a színeket. Régóta vártunk már, hogy átjárjon az igazi nyár. Nyár este régóta vártunk már. Régóta vártunk már, hogy átjárjon az igazi nyár. Régóta vártunk már, nyár.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékkal élő személyeket támogató szolgálatot is működtet. Segítik a rászorulókat a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, az egészségügyi intézményekbe való eljutásban, a család tehermentesítésében, vagy a gyermekek oktatási, nevelési, nappali ellátó intézményekbe történő szállításában. Időről időre felkeresik a járási székhelyeket, hogy a vidéken élőknek is támogatást nyújtsanak. Tasi Zsuzsanna fogyatékosügyi munkatársat kérdezzük. Először is arra kérném, hogy mutassuk be ezt a fajta tevékenységet, amelyet önök működtetnek, mert azt hiszem, hogy még mindig szükség van arra, hogy minél több emberhez eljussanak az információk.
Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Hát maga a fogyatékosságügyi tanácsadás az a MESZ egyének a speciális szolgáltatása, és korábban ez 2018-ban indult, akkor még projektként, országos szinten egy kiemelt projekt részeként, és az volt a küldetése, hogy modellezzen egy olyan korábban hiányzó szolgáltatást, amely ingyenes és könnyen elérhető, továbbá hatékonyan segíti a fogyatékos embereket és családtagjaikat, hogy megfelelő információ átadása hozzá tudjanak jutni különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, és így elérhetővé váljon számukra minden olyan szolgáltatás ellátás, amiről addig mondjuk nem tudtak, vagy szükséges az adott problémáik megoldásához.
Tudnánk ezt részletezni, hogy milyen szolgáltatások állnak a rendelkezésre?
Mi abban segítjük a hozzánk forduló fogyatékos személyeket, hozzátartozóikat, és magukat a szakembereket is, hogy hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, ami most jelenleg a rendszerben benne van, és akkor gondolok itt mondjuk a szociális ellátás területén, hogy hol vannak bentlakásos intézmények, hol vannak fejlesztési lehetőségek, különböző fogyatékos személyek által igénybe vehető nappali ellátások, támogató szolgálatok, vagy hogyha szélesítem a kört, akkor mondjuk hogyan lehet bejutni mondjuk az egészségügyi intézményrendszerbe, mondjuk a szakellátások területére, hogyan kaphat valaki diagnózist, például most nagy probléma az, hogy nehéz hozzájutni mind a kiskorúaknak, mind a felnőtteknek, hogy autizmussal kapcsolatban diagnosztizálják őket. Tehát, hogy ez egy ilyen országos szintű elakadás sajnos a szakember hiány miatt. Így van, mert ilyenkor gyakran arra kényszerül a szülő, hogy a gyermekét mondjuk iskolába vigye, de az iskolában nem lehet mondjuk egész nap, vagy az óvodai intézményben sem lehet egész nap, nem tud munkát vállalni, és ilyenkor szükség van valamilyen keresetre, úgyhogy most amit tud igényelni egy ilyen szülő, az a gyermekek otthongondozási díja, tehát abban segítjük őt, hogy hozzá tudjon jutni ehhez az ellátáshoz, és nyilván tájékoztatjuk, hogy ő valóban jogosult-e erre, milyen nyomtatványokat kell benyújtani, miket kell igazolnia, és segítjük az ügyintézés útját számára.
Önöknek ki segít? Tehát amikor meghirdetik, hogy Szerencsre, Tiszaújvárosban, most csak hirtelen ez a két település jutott eszembe, ahol láttam, hogy megjelentek. Ki az, aki felvilágosítja önöket, hogy milyen körben kellene mozogni? Vagy hogy jut el az információ?
Hát magát a szolgáltatást azt úgy szervezzük, hogy mivel minden megyében 2 fogyatékosságügyi tanácsadó van, tehát elég nagy területet kell 2 embernek lefedni, és a szociális szolgáltatások rendszerére lett ráépítve maga a tanácsadás, és minden járásban van család és gyermekjóléti központ. Mi velük vesszük fel a kapcsolatot, a központok pedig tisztában vannak azzal, hogy az adott településeken hol élnek a fogyatékos személyek, ki az, aki rászorul egy ilyen típusú segítségre, és általuk tudunk közelebb jutni az emberekhez.
Mennyire bonyolult az az adminisztratív folyamat, amíg egy rászoruló mondjuk megkapja a segélyt, vagy a támogatást?
Eléggé bonyolult. Állandóan be kell bizonyítani mondjuk egy fogyatékos személynek, hogy ő valóban fogyatékos. És ahhoz, hogy ő ezt a hivatalok felé be tudja érdemben bizonyítani, ahhoz el kell menni egy szakorvoshoz, házi orvoshoz, különböző vizsgálatoknak kell alávetnie magát, és az erről szóló dokumentációt az be kell nyújtani a hivatalokba, akik majd ezt elbírálják. És hogyha belegondolunk abban, hogy egy fogyatékos személlyel közlekedni az a kórházakba és különböző intézményekbe, az egy elég nagy terhet ró a családra.
Egyébként mit lehet mondani, milyen korú rászorulókkal foglalkoznak? Van ilyen tólik határ?
Hát azt mondhatom, hogy 0-100 éves korig, tehát hogy foglalkozunk.
A gyerekekkel is, idősekkel is?
Így van. Tehát hogyha születéskor, tehát egy gyermek születik a családba, és azzal szembesülnek, hogy ott van valamilyen idegrendszeri eltérés, és van valamilyen fogyatékosság, akkor nálunk akár tud kezdeni a család azzal, hogy milyen pénzbeli ellátást tudnak igényelni, főleg, hogyha valaki kiesik a munkából, merre induljon el a fejlesztés, milyen intézményeket tud igénybe venni, mondjuk gondolok itt a támogató szolgálatokra, vagy később a korai fejlesztésre.
Nem csak az adminisztratív dolgok nehezítik meg ezeknek az embereknek az életét, hanem a mindennapi életvitel. Ebben milyen segítséget tudnak nyújtani?
A mindennapi életvitelhez egyrészt olyan szolgáltatásokat tudunk kiközvetíteni, mint a támogató szolgálatoknál létezik egy ilyen gondozó szolgáltat, van két gondozónő, aki ki tud járni a családokhoz, hogy igénybe tudnak venni nappali ellátásokat, amikor nem a családban van bent a fogyatékos személy, ez lehet gyermek vagy felnőtt, hanem elviszik egy kvázi napközi intézménybe, vagy hogyha felnőtt már valaki, akkor a házi segítségnyújtást is igénybe tudja venni, tehát ilyen típusú szolgáltatásokat tudunk közvetíteni feléjük.
Említette, hogy ezek az intézmények, amelyek a bentlakásos vagy csak napközi jellegű foglalkoztatást adnak, nagy segítséget nyújthatnak, de vajon hány ilyen intézmény áll rendelkezésre, erről mi a tapasztalat, mennyi a valós felvehető létszám, és mennyi lenne az igény?
Hát, hogyha Miskolcról beszélünk, akkor Miskolcon körülbelül 3 napközi otthon van, amíg tudják fogadni a fogyatékos személyeket. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy hány olyan támogató szolgálat van, aki gondozást tud biztosítani, szerintem Miskolcot úgy, ahogy ellátják, de ennél több kapacitás nem igazán van. Tehát, hogyha valaki vidékről szeretne bejárni egy napközi otthonba, akkor lehet, hogy várólistára fog kerülni.
Önök mögött milyen infrastruktúra áll? Tehát kiderül, hogy fogyatékkal élő, bebizonyítottuk, segélyigényelhető, de szükség lenne az ő szállítására, az ő egyéb dolgainak a lebonyolítására. Szóval önök továbbítják ezeket az igényeket, vagy próbálják meg is oldani?
Maga a tanácsadás az tényleg csak arról szól, hogy mi információt adunk át a hozzánk fordulónak, és abba tudunk viszont segíteni, hogy felvesszük a szolgáltatóval a kapcsolatot. Tehát, hogyha valaki nem tud A-ból B-be eljutni, ebben kér segítséget, vagy segédeszközre lenne szüksége, akkor ő nem csak egy címet fog tőlünk kapni, hogy akkor menjen ide és intézkedjen, hanem mi fel fogjuk hívni őket, össze fogjuk kötni a szolgáltatóval, beajánljuk egymást hozzájuk, és hogyha valamilyen nincs kapacitás, akkor megyünk tovább, és keresünk egy másik szolgáltatót.
Hát ez óriási segítség lehet. Vajon mennyire meg az emberek, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy ezeknek az embereknek a hozzátartozói tulajdonképpen egy kicsit szégyellik is ezt a dolgot, tehát nem biztos, hogy magától oda megy.
Nagyon változó. Az első lépés a nehéz, amíg eljutnak hozzánk, de hogyha már eljutnak hozzánk, akkor ott mindenki visszatér, tehát hogy előbb-utóbb meg fog minket keresni, vagy visszajelzéseket adnak, hogy sikerült elintézni valamelyik problémájukat, és jól végződött, és megmarad a kapcsolat.
Mi a tapasztalatuk ezzel, hogy önök házhoz mennek, tehát oda mennek a járásszékhelyekre, úgy említette, ugye,
igen, hogy
ezeket a járásközpontokat keresik fel, hogy elég számú ember oda megy, vagy külön rá kell szervezni, vagy hogy működik ez a dolog?
Még bőven lenne kapacitásunk, tehát havi egyszer szoktunk kimenni minden járásközpontba, és van egy Facebook oldalunk, ahol ezeket meg szoktuk hirdetni, a Fogyatékosságügyi Tanácsadás Facebook oldal, tehát ott mindenki tud meg tudja nézni, hogy az ő adott járásában, a járásközpontban mikor tartunk ügyfélfogadást, és a helyiek szoktak még a helyi módon szokásos, helyi szokásos módon meghirdetni ezeket az ügyfélfogadásokat, de 2 órát vagyunk kint egy járásközpontban, és nem minden esetben van telt ház. Tehát valamikor csak 1 ember van, valamikor ki sem megyünk, mert nincs bejelentkezett ügyfél, de van olyan járás, ahol viszont mindig telt ház van.
Hát ez elgondolkoztató, és azért örülök, hogy itt a rádióban is beszélünk erről, mert talán több emberhez eljut ennek a híre, hogyan rendeződik ezeknek az embereknek a dolga utána.
Hát ez is változó. Ha pénzbeli ellátásokról beszélünk, akkor általában mindig tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy mi az, amire ő jogosult, és hogyha jogosult, akkor ő meg szokta kapni ezt az ellátását. Tehát több esetben előfordult az, hogy valaki nem merte megigényelni, mert a szomszéd azt mondta, hogy úgyse fog neked járni, vagy túl bonyolult volt neki a rendszert, fogalma se volt, hogy hol kezdje. Tehát ezekben az esetekben, amikor így vezetjük az ügyfelet az ügyintézés során, akkor ott mindig pozitív a vége. Már hogyha arról beszélünk, hogy intézményi elhelyezés, azért az egy hosszabb kör szokott lenni.
Azt szintén tudatosítanunk kell, hogy ez ingyenes ez a szolgáltatás.
Így van, ezért nem kell
fontos
fizetni.
Elmondani.
Ez teljesen ingyen, ez egy szociális alapellátás, tehát mint a családsegítést, bárki ingyen igénybe veheti.
Arra milyen kapacitás van, hogyha valaki házi gondozást igényel? Vannak-e gondozók elég számban?
Hát az a tapasztalatom, hogy kevés van. Tehát sokkal nagyobb igény lenne arra, hogyha valaki házi segítségnyújtást szeretne igénybe venni. Maga a házi segítségnyújtás elsősorban idős ellátásra lett kitalálva, de nyilván fogyatékos személyek igénybe vehetik, felnőttkorú fogyatékos személyek. De kapacitás hiánnyal küzdenek, szinte mindegyik szolgáltató.
Abban illetékesek-e, hogyha úgy látják, hogy esetleg gyámság alá, gondnokság alá kell vonni valakit, hogy ezt kezdeményezhetik, ez hogyan működik?
Ezt mindig a legközelebbi hozzátartozó kezdeményezheti, hogyha nincs ilyen, akkor a családsegítő tudja ezt elindítani. De hogy milyen esetben mindig felveszünk a családsegítő kollégával a kapcsolatot, és akkor közösen próbálunk segíteni az ügyfélnek.
Akkor, amikor sikertörténetek vannak, az a legjobb, hogyha egy közösségbe bekerül egy ilyen elszeparált, vagy szegregáltan élő, vagy magányosan élő, fogyatékkal élő. Erre van-e példája, hogy hogyan segít a közösség az életvitelben, vagy esetleg netán a gyógyulásban?
Hát, hogyha fogyatékosságról beszélünk, akkor a gyógyulásról nem igazán tudunk beszélni, inkább fejlődésről. Tehát, hogyha valaki bekerül egy közösségbe, függ attól, hogy hol él az az illető. Mert lehet, hogy egy kis településen él, akkor ott helyben, ahol vagy az idős ellátáshoz tud kapcsolódni egy fogyatékos személy, mert nagyon kevés helyen működik mondjuk fogyatékosok napközi intézete, vagy napközi ellátása. Vagy bekerül egy bentlakásos otthonban, és ott él egy közösségbe. Hogyha városon több helyre el tud viszont már menni, ott vannak az érdekvédelmi szervezetek, akikhez tud kapcsolódni, ugyanúgy ott vannak a napközi otthonok, bentlakásos intézmények, sőt, hogyha képes valaki dolgozni, hiába addig nem dolgozott, de szeretne valahova tartozni, és szeretne produktív is lenni, sőt, még keresni is, akkor nyilván egy olyan munkahely, aki támogatja a fogyatékos személyeket, oda ő be tud integrálódni, és tud dolgozni. Ez mindig pozitívan hat az ő lelkivilágukra, az ő fejlődésükre, kapcsolatrendszerükre.
Na, éppen itt akartam folytatni, hogyha valakit úgy gondolják, hogy el lehet küldeni munkahelyre, hogy van-e elég foglalkoztató?
Ez jó kérdés, mert ez fogyatékosságtól, egészségkárosodástól függ, hogy kinek milyen mértékű a károsodása, mikor dolgozott utoljára, milyen az iskolai végzettsége. Most legtöbbször például takarítókat, összeszerelőket keresnek, de nyilván aki kerekesszékben ül, ő nem fog tudni elmenni takarítani. Vagy akinek olyan a késérülése, hogy le van bénulva mondjuk egy stroke után, ő meg lehet, hogy nem fogja tudni vállalni az összeszerelést. az adminisztratív munka, a telefonos, ez a call centeres munka, az meg a beszédkészséget tudja még érinteni. Nehéz megtalálni azt a munkakört, amiben valaki produktív tud lenni. Van több ilyen akreditált munkáltató, aki direkt arra jött létre, hogy fogyatékos személyeket, megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazzon, és folyamatosan keresik azokat az embereket, akik képesek is akarnak is dolgozni. De nyilván mindenkinek meg kell találni a megfelelő pozíciót, hogy ő miben tudna kiteljesedni, mi az, amit meg tudna tanulni.
Hogyha így magánemberként kérdezem, most nyilván a munkájából adódóan rengeteg tapasztalata van, hogyan ítéli meg, hogyan tudjuk mi ezt társadalmi szinten felvállalni, ezt a problémakört?
Magát a fogyatékosságot? Igen. Most nem igazán értem a kérdést.
Hát mondjuk arra gondolok, hogy ugye elmentünk nyugatra, sokkal több kerekesszékest láttunk az utcán, sokkal több olyan szolgáltatást, amely a gyengén látóknak szól például. Tehát, hogy jobban érzi az ember, hogy a társadalom kötelességének érzi azt, hogy őket integrálja valamilyen módon. Uh-huh. Hol tartunk mi ebben a folyamatban?
Még nagyon le vagyunk maradva a nyugati országok, nincs információnk a fogyatékos emberekről, tehát addig még az óvodákban, az iskolákban úgy nőnek fel a gyerekek, hogy nem találkoznak mondjuk fogyatékos társaikkal, nem találkoznak egy mozgássérült kisgyermekkel, nem együtt nevelkednek, otthon vagy az intézményekben, az oktatási intézményekben nem beszélgetnek erről, akkor ez a generációk úgy nőnek fel, hogy nincs információjuk fogyatékos személyekről, és hogyha nincs információnk, akkor nyilván fogunk egy picit tartani tőlük, mire felnőtt korba lépünk, kialakulnak bizonyos sztereotípiák, ami után akár ítélkezhetünk is felettük. Most is gyakran lehet látni buszon, hogy vagy tömegközlekedés során, hogy nehezen tolerálják az emberek a fogyatékos személyeket, és akkor, hogyha valaki mondjuk egy picit hangosabb, vagy kiabál, vagy nehezen közlekedik, akkor türelmetlenek vagyunk velük szembe. Persze van jó példa is, tehát, hogy átsegítjük az úton őket, hogyha látjuk, hogy segítségre szorul valaki, de még mindig fejlődnünk kell.
Azt ugye el lehet mondani, vagy legalábbis a külső szemlélő úgy értesül róla, hogy sajnos nem fogy ezeknek az embereknek a száma, tehát nagyon sok autizmussal élő gyermek, ez növekedik az autista gyermekek száma, és sok olyan mentális problémával sok koraszülött születik. Tehát nem arra felemegyünk, hogy egészséges legyen mindenki, hanem éppen a sok behatástól, a környezeti hatásoktól, a különböző vegyszerektől, szóval mindent mondhatnánk az életmódunktól függően, sajnos több a számuk. Tapasztalják, hogy több lenne mondjuk az önök munkája, ami 8 évvel vagy 7 évvel ezelőtt kezdődött, ahhoz képest milyen tendencia látszik?
Látható, hogy a gyerekek körében nő a számuk. Nyilván a diagnózis az picit mindig késik, mert a rendszer azért erre nincs felkészülve, és kevés a szakember, hogy tudják diagnosztizálni, de az oktatási intézményekben azért már ez probléma, hogy ADHD-val, autizmussal érintett gyermekek száma megnövekedett, és nem tudják kezelni az adott osztályközösségbe őket, tehát hogy másfajta oktatást kellene számukra kitalálni, valami hatékonyabbat. Tehát ez így van, a növekedett.
Vagy itt vannak az esen is gyerekek, ugye?
Igen, a sajátos nevelésű igényű Igen. gyermekek szintén ebbe a kategóriába tartoznak, és hogyha ők majd felnőnek, akkor belőlük lesznek mondjuk a megváltozott munkaképességű személyek. Mondjuk ADHD területén azért nem feltétlenül így van, mert azért megfelelő fejlesztéssel előre tudnak lépni, és normál életet tudnak élni, de tény, hogy az oktatási rendszerben problémát okoz most a hirtelen megnövekedett szám.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy ugye a MESZEGYI, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény lehetőséget ad arra, hogy ezeket a rászoruló embereket nyomon kövessék. Talán mondjon nekünk pár szót arról, hogy hova, merre felé mennek, és hogy hol lehet magukat megtalálni.
A Meszegyi intézményében mi egy család és gyerekjóléti központban vagyunk elérhetőek. Ez Miskolcon a Mátyás Király utca 15 szám alatt található. Van e-mail címünk, telefonszámunk, 2 és az egyik számunk a 70-es 475 41 51, a másik pedig a 70-es 475 41 52, tehát ezen a telefonszámon minket fel tudnak hívni, és helyileg, ahogy mondtam, a Mátyás Király 15.
Igen, mondjuk egy webcímet is, mert talán az alapján könnyebben önökre lelnek.
A Meszegyinek van egy honlapja, úgyhogy, hogyha valaki rákeres arra, hogy meszegyi.hu, akkor ott meg fogja találni, és az ellátásoknál, a fogyatékos személyek ellátása fülnél pedig rá tud keresni a mi szolgáltatásunkra. De tudom ajánlani azt is, hogyha bemennek mondjuk Miskolcon a közelükben lévő családsegítő szolgálathoz, mert hogy ott is tartunk ügyfélfogadásokat minden hónapban egy alkalommal, akkor a kollégákkal fel tudja venni a kapcsolatot, és akkor hozzánk tudja irányítani.
A megyébe hova mennek legközelebb, tudja?
A következő a Sárospatak lesz, az jövő hét szerdára lesz meghirdetve.
Én nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy tudtunk segíteni a beszélgetésünkkel. Tasi Zsuzsannát hallottuk, fogyatékosügyi tanácsadóját az intézménynek, és hát kívánunk önöknek jó munkát és eredményes munkát, hogy minél több embertársunkon segíteni tudjanak.
Köszönöm szépen.
Az eget kutatom, nézek fölfelé, és tisztul a tudatom. Mikor eltűnik az ablakokból az a furcsa fény, ott állunk egy magunkból, a minden az éjszaka, a szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kudakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális államellenes. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Igen, hát én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombot megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis.
Íróasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Versenyekben és eredményekben gazdag évet zárt a Justicia Fujiyama Miskolci Sportegyesülete. Az egyesület 2024-ben is megrendezte az Avas kupát, ami közel 600 nevezéssel zajlott. A felnőtt férfiak csoportban magyar bajnoki címet szereztek és sikeresen szerepelt Tóth Vanda versenyzőjük az európai egyetemi játékokon. A részletekről Kis Virág, a Justicia Fujiyama edzője számolt be Sütő Dávid Pelé mikrofonja előtt.
Üdvözlöm a telefonvonalban Kis Virágot, a Justicia Fujiyama edzőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkeresésünket, a régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék, és hát egy évértékelésre invitállak. Hát az első kérdésem az az lenne, hogy a 2024-es év, tehát most már mondhatjuk azt, hogy a tavalyi év az hogyan sikerült az egyesület életébe, milyen volt az egyesület élete 24-ben.
Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm szépen a megkeresést. A 24-es esztendő a Justicia életében talán az egyik legsikeresebb volt a magyar bajnokság tekintetében mindenképpen. Itt egyénibe és csapatba is sikerült magyar bajnoki aranyérmeket szerezni, és először volt olyan, hogy női és férfi csapatba is indítottunk versenyzőket. A férfi csapat az magyar bajnok lett, a női csapat is éremmel zárta a megmérettetést, bár a női csapat az kifejezetten csak erre a versenyre állt össze egy pár hónappal a versenyt megelőzően. A férfi csapattal kapcsolatosan viszont hosszabb távú elképzeléseink vannak. Ők a 25 májusi felnőtt Európa bajnokságra készülnek, és már a munkát így több mint egy éve kezdték meg közösen. A csapattagok Szilágyi Gergő, ő már Budapesten él, és Bértes Botond és Elekes Máté, akik még itt Miskolcot laknak, illetve tanulnak, ők hárman járnak össze, hol Miskolcon, hol Budapesten készülve az edzésekkel, és a céljuk a felnőtt Európa-bajnokságon való szereplés, ami majd májusban lesz. Emellett a 24-es esztendő kiemelkedő eredményei között talán azt tudom megemlíteni, hogy a Porecsben júniusban megrendezett ifjúsági világkupán Bértes Botond 11. helyezést ért el kata versenyszámmal junior korosztályban. Illetve volt egy hazai rendezésű, nagyszabású multisportesemény, a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem szervezésében. Ez az Egyetemi Európai Játékok, ami júliusban került megrendezésre, és a karate az Miskolcon volt, és itt a Miskolci Egyetem színét képviselve Tóth Vanda az egyéni női kata versenyszámban 5. helyezést ért el, illetve Szilágyi Gergő a Testnevelési Egyetemet képviselve, de ugye Miskolci kötődésével itt az egyesület tagjaként 11. helyezést ért el. Talán ezek azok a nagyobb versenyek, illetve nagyobb eredmények, amiket ki tudunk emelni a 2024-es esztendőben.
És hát itt két fontos eredményt is, illetve edzéseket vagy csapat eredményt említettél. Akkor itt az EUSA-ra rákapcsolnék még annyit, hogy az egyesület segített is a szervezésben, vagy részt vettetek az EUSA-ban. Ez hogyan zajlott, amúgy az EUSA-t ti hogyan éltétek meg?
Nekünk ez egy nagy élmény volt, és igen, valóban az egyesület több tagja vett részt tevékenyen, akár az előkészületekben, akár magának a versenynek a lebonyolításában. A főszervezőként vettünk részt a Magyar Karate Szakszövetség által is delegálva, a Pálinkás András és én, és ezen kívül a jegyzőkönyvvezetőket, a technikai személyzetet, illetve néhány versenybírót is innen Miskolcról biztosítottunk. Így mindenki számára nem csak versenyzők, akik ugye miskolci kötődéssel indultak, hanem szervezők is nagy élményekkel zárták ezt a multisport eseményt.
És hát a férfiaknál említetted, hogy hát készülnek az Európa bajnokságra, és hát a magyar bajnokságon is nyertek a felnőtt férfi csoportban. Mekkora felkészülés zajlik, vagy zajlott, hogyan képzeljük el ezt az edzést, hogyan készülnek a férfiak az Európa bajnoki megmérettetésre?
Hát itt ugye már több mint egy évvel ezelőtt kezdték meg a közös munkát, annyiban egy picit nehezebb talán, hogy Gergő már ugye Budapesten él életvitelszerűen, vagy Miskolcra, vagy Budapestre heti egy, illetve két alkalommal gyűlnek össze, és edzenek közösen, hogy itt a csapatkapta versenyszámban az a lényeg, hogy a három sportoló az teljesen összhangban, szinkronban dolgozzon és mutassa be a formagyakorlatot. Tehát itt ezt ugye külön-külön nem megvalósítható itt az edzés munka, hanem mindenképpen közösen kell készüljenek. Úgyhogy talán ez a nehézsége, de nagyon szorgalmasan és mondom heti egy, illetve két közös edzéssel folyamatosan készülnek itt már több mint egy éve a fiatalok, és reményeink szerint májusban részt vehetnek majd a felnőtt Európa-bajnokságon a magyar válogatottat képviselve, illetve hát a Miskolci Egyesületünket is képviselve egyben.
Mindig van egy nagy verseny az Egyesület életébe, ami saját szervezés minden éven. Az Avas Kupa, mit lehet tudni 2024-ben? Hogyan sikerült, hogyan emlékeztek vissza rá, mennyire volt sikeres az Avas Kupa itt Miskolcon?
Szerencsére itt már évről évre visszatérő karatékákat fogadunk Miskolcon, és mind a külföldiek, mind a magyarok nagyon szívesen jönnek a versenyünkre. Ezúttal már 18-szor rendeztük meg, és ezúttal is sikeresnek mondható. Közel 600 nevezés volt a versenyen, és Szlovákiából és Romániából érkeztek külföldi klubok, mind sportolókat, mind pedig versenybírókat is hoztak, úgyhogy nívós versenyt rendeztünk meg. Több magyar egyesület komolyabb megméretetések a kvalifikációba való felkészülésre is alkalmasnak tartotta a mi kis versenyünket, úgyhogy mivel itt A, B és C kategóriák vannak, különböző szintű versenyzők tudják a tudásukról számot adni. Így ez a jó alkalom arra is, hogy komolyan versenyekre készüljenek az A-kategóriás versenyzők, illetve jó alkalom arra is, hogy akik még kevésbé rutinosak, azok a C, illetve a B-kategóriában bontogassák a szárnyaikat.
És hát gondolom, a nyár se telt tétlenül az Egyesület életében. A nyár az milyen volt? Gondolom edzőtáborok és sok-sok mozgás, edzés hátán. Miként telt a nyári időszak a justíciások életében?
Igen, most talán még egy kicsit zsúfoltabb is volt a nyár azzal, hogy az egyetemi játékok is a nyáron került megrendezésre, illetve még a porecsi ifjúsági liga, az pedig ugye június végén van. Egybe is esett a éves nyári edzőtáborunkkal, úgyhogy mi a két fiúval, aki indult a versenyen, az edzőtáborból közvetlenül indultunk Porecsbe. Úgyhogy június végén szoktuk hagyományosan Siófokon rendezni a nyári edzőtáborunkat. Ez ilyen 100-120 fővel szokott lebonyolításra kerülni. A dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke vezetésével. Ő tartja elsődlegesen az edzéseket. Itt a táborban önvizsgát is tehetnek a fiatalok, és ezt követően nyáron, egész nyáron vannak edzések Miskolcon. Mivel nekünk van saját kialakított edzőtermünk, így nem vagyunk az iskolákhoz kötve, hogy nyáron bezárnának a nyári szünetre. Így nálunk egész éven folyamatosan zajlanak az edzések, gyakorlatilag szünet nélkül. Nyilván mindenki eltűnik egy-két hétre, kicsit kipihenni magát, de alapvetően egész nyáron tud edzeni, aki szeretne. úgyhogy nem töltöttük tétlenül a nyarat, meg természetesen már ugye július közepén volt az egyetemi játékok, és augusztus elejétől pedig már ugye a következő versenyszezonra készülve, megújult erővel és nagy lendülettel kezdtük meg a versenyekre való felkészülést.
Nem maradt más az őszi-téli időszak, illetve hát most a január. A téli időszak, az évvége, az hogyan sikerült, illetve hát itt már azért a januárt is lassan lezárjuk, a 2025 éveleje, ez az átkötés, ez az átkötött időszak, ez mennyire volt sikeres, itt milyen eredmények voltak?
A téli időszakot tekintve, ugye az emlékverseny volt, ami Miskolcon itt lehetőséget biztosított a kisebb versenyzők, illetve olyan karatékák számára, akik egyébként nem szoktak versenyezni, ezt többen ki is használták egyesületünkből. Aztán az október-novemberi időszakban több nemzetközi versenyen vettünk részt, Horvátországban, Lengyelországban, illetve Magyarországon. Ezekről is sikerült érmeket szereznünk, és december elején volt a nemzetközi Hayashi Hashitoryu versenyünk, amely a mi stílusunkban úgymond a legnagyobb verseny, a szervezetünk, a stílusszövetségünknél. Ez Budapesten került megrendezésre, itt is mind bíróként, mind versenyzőkkel igyekeztünk a verseny támogatni, és itt is a fiú csapat például tudott tatamira lépni, és megnyerte a csapatkata kategóriát, és igazán közönség sikerként járták el a forma gyakorlatukat. Tehát szinte a csarnokban megállt a levegő. Nagyon jó volt ezt a közeget így megérezni, vagy megélni. Ezután évvégén volt a nagy közös évzáró edzésünk, amit az egyetemi kölcsönökben tartottunk, és már január legelején gyakorlatilag 11-én Kassán vettünk részt az első nemzetközi versenyen. Ez egy kisebb gyakorló verseny, ahol elsősorban a lány katásaink tudták a szárnyaikat bontogatni. Innen is több aranyezüst, illetve bronzéremmel tértünk haza.
Milyen idei tervek vannak? Miket tervez 2025-ben az Egyesület?
Hát legelőször most itt, ami következik nekünk hétvégén, egy bírói vizsga. Itt most olyan sportolunk, aki eddig még nem bíráskodott, de most kedvet kapott hozzá, és megpróbálja ő is a bírói vizsgát letenni. Ez abból a szempontból is célszerű nekünk, hogy minél több hazai bíróval rendelkezzünk, hogyha az avas kupát megrendezzük, akkor akár ebben is tudjuk támogatni a saját egyesületünket. Ezután februárban a csapatkata Larnakára megy, a Serie A versenysorozat, ez egy világkupa, felnőtt világkupa versenysorozat, ezen fognak részt venni, ugye itt a Európa-bajnokságra való felkészülési egyében. Aztán következik március elején a Tatami Kupa, az első nemzetközi verseny, amit Magyarországon rendeznek meg, és ez lesz majd itt a karatékáinknak szinte az első komolyabb verseny ebben a szezonban, a fiúkat kivéve. Aztán természetesen lesz magyar bajnokság, és fiúk számára, hogy már említettem, a felnőtt Európa bajnoksága cél. Aztán júniusban edzőtábor, ifjúsági világkupa, és akkor jöhet egy kis szusszanás nyáron, és folytatódik majd az őszi szezonnal a versenyek sora.
Versenyekben és eredményekben gazdag évet zárt a Justicia Fujiyama Miskolci Sport Egyesülete. Az Egyesület 2024-ben is megrendezte az Avas Kupát, ami közel 600 nevezéssel zajlott. A felnőtt férfiak csoportban magyar bajnoki címet szereztek és sikeresen szerepelt Tóth Vanda versenyzőjük az európai egyetemi játékokon. A részletekről Kis Virág, a Justicia Fujiyama edzője számolt be Sütő Dávid Pelé mikrofonja előtt.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
A völgyből útra kén, a pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma, pördül és földet ér. Körben dombok karján lágyon ringató, a lesz, a most, az akkor, minden egyben látható. Soha ilyen kék fölöttünk nem volt még, vízbe hull szédül fentről az ég, pár perc az örökkéből, ó, úgy karolja át, mint kedvesét a szél a fát. Egyet dobban és könnyű most a létezés.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 16 óra, amikor híreket mondunk itt az Európa Rádióban, a folytatásban a Svéd Asztal című magazinműsor második óráját hallják majd.
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.